most van egy nagyon kevés időnk arra, hogy az elhangzott előadásokhoz kapcsolódóan kérdéseket tegyenek fel, vagy hozzászólást tessék.
Köszönöm szépen. Röviden válaszolva, a Vörös Hadsereg megszerveléséről szóló rendeletet azt március 24-én bocsátják ki, és akkor fogalmazzák meg ezt a bizonyos vörös katona kötelezőjét, és ez egyébként egy önkéntes hadsereg, de adnak zsoldot a katonáknak. Ez körülbelül a szakmunkás bérének ugye fele, ami elég jó pénz egyébként, és ennek mindenféle ilyen pótlékai voltak a családtag után, gyermek után, stb. Tehát hogy ez egy abszolút fontos juttatás volt. És az élelmiszerek kapcsán ez teljesen így van. Ez olyannyira így működött, hogy még május közepén külön engedélyezték a vörös katonáknak, és ez egy nagy privilégium volt, a Budapest környéki vörös katonáknak, hogy csomagokat küldjenek, élelmiszercsomagokat küldjenek haza a vidékről, hogy így élelmezzék a saját családtagjaikat. Nyilván a szakszereti mozgósításnak az a problémája, hogy ugye valakik azért otthon maradtak, mert ugye a gyárba folytatódnia kellett a munkának, és akkor ugye azt látták az otthon maradottak, hogy hát akik otthon maradtak, azok ugyanazt kapják enni, mint mi. Csak a mi férjeink azok az életüket kockáztatják, a többiek pedig itthon maradnak. És ugye ez az ő felfogásukban, az ő igazságosság felfogásukban nyilván igazságtalannak tűnt. Tehát vannak ilyen, rengeteg ilyen jelentés, hogy kimennek az asszonyok a szakszereti székház elé, hogy akkor most már pedig akkor mindenki menjen ki a frontra, vagy mindenkit hozzanak haza, mert ez így nem fair. Tehát hogy ez nyilván meghozta ennek a fajta mozgósításnak a hátterét. Ami május elején előny volt, az május végén hátrány lett.
Nem tudom, a szem, Balázs volt először.
Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon szépen köszönöm az előadásokat. Tényleg csak egy kérdés és két megjegyzés. Az egyik itt az Adorján eseményekkel kapcsolatban, hogy tudunk-e valamit egy kicsit az egésznek a társadalmi hátteréről, vagy lehet-e tudni, hogy ezek a szerb katonák, ezek honnan jöttek? Vagy ne adj Isten, hogy ez azért előfordul, gondolk itt például a Köröstárkányi mészárlásra, hogy sugott-e nekik valaki. Tehát, hogy itt nagyon sokszor azt látjuk ezeknél a mészárlásoknál, amik itt lezajlanak, és Köröstárkányon ezt lehet tudni, hogy ugye ez egy magyar sziget falu tulajdonképpen a Fekete Körös völgyében, ahol a környező román települések, akik addig hát béresként, meg egyéb módon szolgálnak tulajdonképpen ebbe a faluba, egyfajta ilyen szociális, hát most ez nagyon durván hangzik, de hogy egy ilyen visszavágót próbálnak lejátszani. Itt van-e ilyen, tehát tudunk-e valamit arról, hogy ezek a szerb katonák helyiek, nem helyiek, egyáltalán ez hogyan néz ki. És a két megjegyzés az ugye Kecskeméttel kapcsolatban én nagyon, hát a megörültem aztán erős szó, de hogy ugye itt Szombatfalvi Majtényi Miklós, és itt már összeér ez a tulajdonképpen ez a kicsi fajvédő univerzum tulajdonképpen, tehát Héjas bejön a városba, Szombatfalvi Majtényi Miklós a fajvédőpártnak lesz pártigazgatója, aztán a magyar közösségnek egy ilyen beszervezője még a háború előtt, és aztán ő a radikális Turán, Magyarországi Turán Szövetségnek az utolsó elnöke 1942-43-ban választják meg. És még a Budapest megszállásával kapcsolatban, ugye ez halatlan érdekes volt, és irtózatos mennyiségű munka lehet benne, tehát aki már látott ilyen mentő, meg anyakönyveket, az tudja, hogy ez milyen gigászi munka. Ugye itt a fosztogatásokkal kapcsolatban azt érdemes megjegyezni, hogyha ez így fölvetődik román történész kollégákkal kapcsolatban, hogy hát ez az a Nemzeti Múzeum kipakolása, meg egyebek, ez nem volt szép dolog, akkor ők csak, ezt nem azért mondom, hogy igazuk van, csak ezt érdemes tudni, hogy ők séróból rávágják, hogy egyébként pedig az osztrák-magyar hadsereg mit fosztogatott Bukarestben. Azt egyébként ugye nem tudjuk, hogy mert ugye azt keveset szoktunk beszélni erről, hogy van egy műtárgy rész, követelés része is annak, hogy egy csomó vidéki múzeumban elmenekítenek műtárgyakat a román betörés, már 16-ban is, de aztán 18 végén is erről készülnek listák. Tehát én akár azt sem tartom kizártnak, hogy a román hadseregnek például sugott valaki, és ezeket próbálják a Nemzeti Múzeumból megszerezni, ami ők úgy vélik, hogy jogos tulajdon, és ez így alakul ki ez a fajta elszállítás. De ez csak egy, nem tudom, hogy erre van-e adat, vagy erre van-e valami ötletet. Köszönöm szépen.
Akkor nagyon röviden válaszolnak. Tehát itt konkrétan Morava hadosztály katonáiról van szó, ők egyértelműen Szerbiából származók. Magyarul nem beszéltek, tehát teljesen magyar környezetbe kerültek, és szerintem itt is lehet hogy ez a konfliktus nem tudott megoldódni, hiszen nem volt köztük kommunikáció, nem tudtak kommunikálni.
Oliver, nem?
Csak egy hozzászólást tennék a Révész Tamás előadásához, ami szerintem egy nagyon érdekes általános kérdést is fölvet, ez a közösségi vagy az egyéni cselekvésnek a logikája és annak a működése, ahol szintén ugye érdemes úgy megközelítenünk, hogy ezek 100 éve történtek, amikor ugye mai sokkal individualistább, de akár még a 45 utáni világhoz képest is ugye egy teljesen más társadalmi konvekció gondolkodások voltak. És amit a Tamás itt elmondott a toborzásról, az szerintem lényegében ugye az egész szakszervezeti mozgalomnak a kérdése, hogy az előnyök, illetve kényszer kettősége, ami egyéni szinten nem biztos, hogy ugye elválasztódik, főleg abban a korban, hogy tehát, hogy ismerjük vagy talán ismerik többen a Olsonnak, a szociológusnak a Kollektív cselekvés logikája című művét, ahol elmondja, hogy akár egy ugye nem hatalmi pozícióban lévő ugye civil szervezet, mint a szakszervezet, az is hogyan alkalmazza, hogy egyrészt megtestesít érdekeket, utána előnyöket is ad a tagjainak, de azért ott van benne a kényszer is mindig, hogy kényszeríti a tagokat, még ha ez néha olyan finom kényszer is, hogy a szaki ott áll a bérosztásnál, és ugye figyeli, hogy ki megy át a szakszervezeti tagdíjat befizetni, és ki az, aki pedig elüget, és azzal egy ilyen vizuális fenyegetést jelent ugye az emberekre. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ebben a történetben is abszolút itt van, és amit a Tamás nagyon jól elmondott, azok az egyéni szintjén így keveredhettek, hogy most ő részt vett, hiszen maga ugye ekkor már ugye hatalmi pozícióban van a szakszervezet, de ugye amikor indul ez a történet a háború idején, ugye a szakszervezetek nagy felfutása, az mondjuk úgy ellenzéki pozícióban, sőt inkább ugye az a világháború tapasztalata, hogy hogyan válik egy ellenzéki funkció háború logikájából fakadóan hatalmi tényezővé, először ugye helyi szinten, ez ugye megindítja az abszolút önkéntesnek induló beáramlást, ami ugye a hatalomváltáskor, 18-kor lényegében ugye már kényszer, hogy aki kimarad, az elveszti a lételemét. Tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes történet, és akkor már lényegében a munkások szempontjából olyan dolgokra is rá tudják venni, ahol mondjuk már közös érdekelt, hogy nekik a felvidéken kell harcolni, azt talán már nehezebb megtalálni, és ezért különböző ideológiai meg egyéb tényezők is kellenek. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó előadás volt. Gratulálom.
Köszönöm. Nem tudom, hogy van-e még. Hatos.
Nekem Révész Tamáshoz van kérdésem, rendkívül lenyűgözött ez az előadás, mint egyébként a többi is, hogy valójában ez a szakszervezeti mozgósítás, ami májusban sem működik, és amelyet egyébként Konfi Zsigmond a Tanácsok Országos Gyűlésen ugye szóvá is tesz, hogy a szakszervezeteket egyrészt úgymond itt szintje, hogy ez ilyen hullámokba jön. Tehát, hogy van-e rá bizonyíték, hogy 19 júniusától, főképp júliusban viszont a szakszervezetek kvázi fordítottan működnek, tehát, hogy próbálják megakadályozni, főleg július utolsó napjaiban, amikor a politikai vezetés észbe kap ezt a mozgósítást, mert olyannal találkoztam, hogy Rothenstein Mór azzal dicsekszik, hogy nem a románok, hanem mi akadályoztuk meg azt, hogy a munkások vérfürdőbe menjenek. Ez az egyik. A másik meg az, hogy pontosan, vagy hogy mennyire lehet pontosan a pesti munkásezredek, tehát a budapesti munkásság vérveszteségét megbecsülni. Lehet-e? Vannak erre iratok? És a harmadik kérdésem, nem kell most válaszolni rá, csak hogy ez felvetődött bennem, hogy azért a Vörös Hadseregnek ugye rendkívül sok paraszt ezrede volt. Hogy esetükben hogy működött a mozgósítás? Van ennek is esetleg egy általános módja? Én a párizsi magyar munkásban, vagy a párizsi munkásban találtam olyat, hogy Zemplénben gyakorlatilag kijátszották a tanácsköztársaság rendkívül dogmatikus földpolitikáját, azaz földet osztottak, és ezzel. De hogy ez mennyire tekinthető általánosnak? Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Köszönöm a levezető elnökhöz lenne, hogy mennyi időm van válaszolni erre a kérdésre. Hát.
3 perc.
Rendben. Akkor kezdem a legrövidebbel a vérveszteségek kapcsán. Az az igazság, hogy ugye a 45 utáni rendszer nagyon szisztematikusan gyűjti minden adatot a tanácsköztársaságról, és nagyon úgy néz ki, hogy nem maradtak meg a vérveszteségekről semmit. Tehát nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy elképesztően elfogytak ezek a munkásezredek július végére, tehát hogy én ilyen 170-es létszámokat láttam 3000-ről lecsökkenve. Na most, hogy ezek az emberek hazaszöknek, vagy meghalnak, valószínűleg többségük hazaszöknek, azért gondolhatjuk, hogy megbetegszik, stb. Stb. Az első kérdésre válaszolva, ami a szakszervezetek szerepe később. Itt azt kell látni, hogy ez a szakszervezeti mozgósítás, ez nem tetszik a kommunistáknak. Tehát ez nem egy olyan mozgósítás, amit igazából szeretnének, ők egy szovjet bolsevik féle mozgósítást szeretnének, kötelező sorkatonai szolgálatot. És még a két világháború között a Münich Ferenc nagyon-nagyon határozottan szidja a szakszereteket, hogy ez micsoda egy ilyen ellenforradalmi reakciós történet volt, és egyébként is Stromfeld-Aurél is ellenforradalmi reakciós volt. Aztán amikor ezt 58-ba kiadják, akkor ezt erősen lábjegyzik a pártörténeti intézet történészei, hogy ezt nem úgy gondolta Münich elvtársa, és már nem így gondolja. Tehát, hogy itt látni kell, hogy ez nem tetszett nekik alapvetően, és ők át is szervezik június 10-én, bevezetik a kötelező sorkatonai szolgálatot, és ők úgy gondolják, hogy majd a munkástanácsokon keresztül fognak szervezni, mert a munkástanácsokat egyébként ők a kézben, jobban kézben tartják, tehát hogy top kommunista ül, mint ugye a régi szakszervezetekben. És azt lehet tudni, hogy amikor bevezetik a sorozást, Budapesten nagyon-nagyon sokan megjelen, hát nem sokan, olyan 70 ezer fő jelenik meg a sorozáson, amiből 50 ezer embert alkalmatlanok találnak a szolgálatra. Most ez nyilván részben abból fakad, hogy ezek az emberek tényleg alkalmatlanok voltak, tehát itt a háborús kimerültség az abszolút bejátszik, de azt is lehet tudni, hogy a szakszervezetek egy része hát nem volt annyira lelkes. Tehát ott az orvosi ilyen toborzó bizottságokon azért már nem akkora örömmel mondták, hogy akkor mindenki menjen, mint korábban. Én azt mondanám, hogy részben nem vonták be őket a végén, és amikor bevonták, akkor egyre inkább passzívabbakká váltak, és a tagság egy része is úgy gondolta, hogy most már nem jogos tőlük azt kérni, hogy beálljanak. A harmadik kérdésre csak nagyon hosszan tudnék válaszolni. Egészen röviden összefoglalva, vidéken a mozgósítás a városokban szakszervezeti alapon zajlik, ugyanúgy, mint Budapesten, ahol van szakszervezet. A falvakban pedig lényegében én azt gondolom, hogy a korábbi rendvédelmi alakulatokat, tehát a 18 őszén alakult nemzetőrségeket szedik össze, és a logika az egyértelműen a 18 előtti KNK ezredek feltöltési logikáját követi, és tulajdonképpen ugyanazt is csinálják, tehát a parasztok ugyanúgy vonulnak be, mint hogyha most 14 össze lenne és sorozás. Tehát, hogy tulajdonképpen ez a hagyomány él tovább, és ezt fordítják majd később le nacionalizmusra. Nekem röviden ez az érvem.
Jó, köszönöm szépen, akkor az időnk letelvén, én akkor lezárnám a délelőtti ülésszakot, és akkor most egy ebédszünet lesz, és kettőkor folytatódik a konferenciaprogram.
És az előadókat várjuk az első emeletét, éttermünkbe az ebédre. Thank you.